Kol Israel az izraeli rádió magyar nyelvadását hallják Jeruzsálemből. Ma a Héber naptár szerint 5775. Tamuz 23-a, a polgári naptár szerint 2015. július 9-e csütörtök van. Köszöntjük hallgatóinkat, Shalom Erev Tov, a mikrofonnál Herbst Monika. Híradásunk tartalmából. Benjamin Netanyahu miniszterelnök közölte ma, hogy a kormány mindent megtesz, a Hamas terrorszervezet fogságába került két izraeli állampolgár kiszabadításáért. Tzachi Hanegbi képviselő szerint nem kell komolyan venni Obama amerikai elnök legújabb kijelentését, miszerint nem fog az iráni diktatúrával egy gyenge megállapodást megkötni. William Shebes professzor elismerte, hogy az ENSZ emberjogi bizottsága hátrányosan megkülönböztető politikát folytat Izrael ellen. Híreink után néhai dr. Menachem Meron főrabbi heti tóra magyarázatát hallhatják, és most a részletes híreink. Benjamin Netanyahu miniszterelnök közölte, hogy a kormány mindent megtesz a Hamas terrorszervezet fogságába került két izraeli állampolgár kiszabadításáért. Netanyahu kormányfő megjegyezte, hogy várja a nemzetközi szervektől, melyek annyira aggódnak általában a gázai humanitárius állapotokért, hogy egyrészt elítéljék a két izraeli civil elrablását, másrészt felszólítsák erélyesen a Hamas terrorszervezetet a két izraeli állampolgár visszaszolgáltatására. A Hamas azonnal zsarolásba kezdett, és követeli a Salit ügyletben kieresztett, majd újból letartóztatott terroristáinak szabadlábra helyezését. Csak ezek után lesz hajlandó a Hamas terrorszervezet egyáltalán tárgyalásokba bocsátkozni a két elrabolt izraeli civil ügyében. A Salit ügylet keretében szabadlábra helyezett és azóta a börtönbe visszatérő terroristák kiszabadítása azért fontos a Hamas számára, mert 7 próbás terroristákról van szó. A Hamas féle terrorgárda oszlopos tagjairól. Hiányuk úgy látszik komoly problémát okoz a terror támadások megtervezésében és kivitelezésében. Izrael úgy döntött, hogy együttműködik a Hágai Nemzetközi Bűnügyi Bírósággal. A Nemzetközi Bíróság egyelőre csak azt vizsgálja, hogy egyáltalán van-e bázisa a bíróság további beavatkozásának az ügy megnyitására. Izrael tagadja, hogy a palesztin hatóság indítványának törvényes alapja lenne, miután a palesztin hatóság nem egy elismert ország, sőt, Abu Mazenik szerint sem számít államnak a palesztin autonómia, csak az egész volt brit palesztin mandátumot tekinti a Fatah és a Hamas egy országnak. A Nemzetközi Bírósághoz pedig csak nemzetközileg elismert, teljes jogú ENSZ tagállam csatlakozhat és kezdeményezhet vizsgálatot egy másik ország ellen háborús bűnök kivitelezésének gyanúja ügyében. Az izraeli parlament külügyi és biztonsági bizottságának elnöke Tzachi Hanegbi szerint nem kell komolyan venni Obama amerikai elnök azon kijelentését, miszerint nem fog az iráni diktatúrával egy gyenge és ellenőrizhetetlen megállapodást megkötni, aláírni. Sajnos az amerikai elnök már számtalanszor bebizonyította, hogy ígéretei, elkötelezettségei komolytalanok. Például az Obama kormányzat visszalépett abból az eredeti követeléséből, hogy az iráni katonai atomreaktorokat teljesen felszámolják, és az ott dúsított urániumot eltávolítsák, mondta Tzachi Hanegbi képviselő. Nachman Shai, az opozícióban levő cionista tábor képviselője kijelentette, hogy az iráni ügyben pártja teljesen a kormány mellett áll és ellenzi a Bécsben készülődő megállapodást. A választások idején a cionista tábor éppenséggel belső ellentábort alkotott Benjamin Netanyahu kormányfőnek az iráni veszéllyel kapcsolatban is, és Itzhak Herzog munkapárti elnök többek között kijelentett, hogy ő személyesen teljesen megbízik Obama elnökbe. az iráni diktatúrával folytatott tárgyalások ügyében. William Chavez professzor elismerte, hogy az ENSZ emberjogi bizottsága hátrányosan megkülönböztető politikát folytat Izraellel szemben. Chavez professzor, aki a cukétánt vizsgáló ENSZ bizottság élén állt rövid ideig, majd kényszerült lemondani, mikor kiderült, hogy elhallgatta a felettese jelölt, hogy a múltban jogi tanácsadásokban részesítette a Fatah terrorszervezetet. A minap a professzor a BBC-nek adott interjújában többek között elismerte, hogy Izrael jogosan állítja azt, hogy az ENSZ úgynevezett emberjogi bizottsága negatívan egyoldalú és következetesen Izrael ellenes már évek óta, tulajdonképpen a megalapítása óta. Hassan Rouhani, az iráni diktatúra elnöke a minap kijelentette, hogy a nagy hatalmakkal kötetendő megállapodásnak köszönhetően az iráni rezsim urániumot és a nemzet gazdaságát is dúsítani fogja. Az iráni diktatúrának nagy szüksége van a gazdaságát folytogató szankciók megszüntetésére, nem csak az egyre növekvő belső elégedetlen légkör lecsillapítása miatt, hanem a több frontos háborúja komoly anyagi megerőltetést képez a jelenlegi iráni nemzetgazdaságra. Jelenleg a síta erők hódítási lendülete megtorpan, különösen a Daesh, ISIS-szunita terrorszervezet miatt, mely komoly próbát képez az Irán támogatta erőkre Irakban és Szíriában. Hogy a szír front ne vesszen el, az iráni hadsereg nagy számban küldi katonáit, és iráni tisztek vettek át a vezetést az Assad hű hadsereg megmaradt része felett. Mindez a háborús erőfeszítések azonban komoly anyagi befektetést igényelnek, azonban a jelenlegi nemzetközi szankciók kis mozgásteret hagynak az iráni diktatúrának. Az iráni diktatúra számára ezért oly fontos a megállapodás megkötése, mely legalábbis az irániak szerint a szankciókat azonnal felfüggeszti, mely az iráni gazdaságot eddig folytogatta. Eddig tartottak híreink, és most a néhai dr. Menachem Meron főrabbi heti Tóra magyarázata következik.
Heti szakaszunk neve Pinchas. A magyarázat címe Vezetés a népért. A heti szakasz kiemeli Áron unokájának, Pinchasnak felbuzdulását, az egyik főember Zimri ben Szalú arcátlan viselkedésén Mózes ellen. Zimri egy midjanita nőt vitt Mózes elé, engedélyt kérni a vele való házasságra. Ha Mózes megtiltja ezt a házasságot, Zimri szemére veti Mózesnek, hogy ő is midjanita nőt vett el, azaz Jitró lányát, Ciporát. A főpap unokája, Pinchas, Mózes elleni arcátlanságot látott Zimri fellépésén, és a midjanita nővel együtt megölte őt. Ha az előző részleteket olvassuk, láthatjuk, hogy a midjanita és a moabita nők rávették izraeli férfiakat a Baal-peor nevű bálvány imádására. Mózes esetében ez fordítva volt, mert felesége Cipóra férjével együtt imádta a héberek istenét, és saját kezüleg metélte körül fiukat. Pinchas felbuzdulása Mózes és a mózesi törvények megvédésére, melynek nyomán megölte Zimrit és a midjanita nőt, elismerésre talált Isten szemében. Itt szól az írás. Pinchas, Eleázár és Áron kohanita fia elhárította haragomat Izrael fiai felől, mert felbuzdult közöttük, én érettem. Ezért béke szövetségemet adom neki, és ő meg utódai lesz az örök kohanita szövetség. A mondat tulajdonképpen azt jelenti, hogy Pinchas és utódai lesznek az örökös főpapok. Pinchas esete elgondolkoztat minket. Vajon jogos-e még a mózesi törvények védéséért is ez a felhevültség, mely emberöléshez vezet? Kohelet könyve többek között így ír. Van ideje az ölésnek, és van ideje a gyógyításnak. Vagyis nem minden jogos cselekvés ítéltetik meg ugyanolyan módon minden időben. Egy nép nevelése sok türelmet és hosszú időt igényel. A bálványimádó világban Izrael sok kísértésnek volt kitéve. A türelmes magyarázat és nevelés nem mindig járt sikerrel. Maga Mózes is sokszor csüggett el a nevelő munkájának sikertelenségén. Ezért az aranyborjú imádása után beszédek helyett egyszerűen megölette a 3000 felbújtó bűnre csábítót, és végül is imájával mentette meg a fizikai vagy szellemi pusztulástól Izraelt. Pinhász, a kohanita, talán éppen nagyapja Áron gyengeségét volt hivatva ellensúlyozni, mikor nem engedett a nép ösztöneinek, és sok jó szó helyett két ember megölésével vetett véget a bálványimádás elterjedésének. A heti szakasz további részében két téma kelti fel érdeklődésünket. Az egyik az örökösödési törvény a nőkkel kapcsolatban. Mivel a leánygyermek általában elhagyja apja házát és férje családjához csatlakozik, eredetileg csak a fiúgyermekek örökölték az apai vagyont, földbirtokot. De egy Celafhad nevű embernek csak 5 leánygyermeke volt. És ők Mózes elé járultak azzal a kérdéssel, hogy mivel nincs fiú testvérük, hát miért ne örökölhessék ők az apai birtokot. Mózes maga sem tudta a választ. Istenhez fordult a kérdéssel. Isten úgy döntött, hogy a lányoknak igazuk van. Ha nincs fiú testvér, akkor ők örökölnek. Így szólt Isten Mózeshez. Celafhad lányai igazad beszélnek. A lányok megkapták az örökösödési jogot, de egy kikötéssel. Csak saját törzsbeli férfiakhoz mehettek férjhez. Így a birtok nem szállhat át egyik törzsről a másik törzsre. Tudnélik, az ország földjét Józsua a törzsek nagysága szerint osztotta el. Eti szakaszunk másik érdemleges témája Mózesnek vezetői nagyságáról ír. Isten rendelete szerint tanítónk nem mehetett be az ígéret földjére. Így szólt Isten Mózeshez, menj fel erre a hegyre, lásd meg az országot, mit Izrael fiainak adtam. Miután megláttad, térj meg őseidhez, miként Áron testvéred. Mivel megszegtétek szavamat Szín pusztájában, és nem szenteltétek meg nevemet, a vízadással a gyülekezet szeme láttára. Mikor Mózes meghallotta az isteni végzést, első gondolata nem az volt, hogy könyörgésre fogja a dolgot, hiszen joggal tehette ezt, miután 40 évig viselte a nép terhét, nevelte, küzdött érte. De az első gondolata nem saját sorsa volt, hanem határtalan szeretetében népe iránt, azt kérdezte, mi lesz a néppel halála után. Emlékezz meg, ó, minden élők ura a gyülekezetről. Ki jár majd előttük? Ki vezeti őket? Ne legyenek olyanok, mint a nyáj, melynek nincsen pásztora. Isten Józsuát jelölte ki Mózes utódjául. Így szólt Isten Mózeshez, vedd Józsuát, a nagyszellemű férfiút, tedd rá kezedet, hogy átszálljon az erőd ő rá. A Midrás kiemeli, hogy Mózes nem egy kezét, hanem mindkét kezét tette utóda fejére, jelezvén ezzel, hogy nem féltékeny rá. Mózes vezetői nagysága példaképül állhat mindenkor vezetői előtt.
És végül az időjárásról, a várható legalacsonyabb éjszaka és legmagasabb nappali hőmérséklet a fővárosban, Jeruzsálemben 19-29, Tel Avivban és Haifán 21-27, Beer-Sheván 19-33 és Eilaton 27-40 Celsius fok között ingadozik. Kedves hallgatóink, Önök a Kol Iszrael magyar nyelvadását hallották, Jeruzsálemből, Izrael fővárosából. Most búcsúzunk, Shalom!